ami ébredne gondolatot. Nagyon szeretem én is ezt az igét. De ami bennem tudatosul, az az, hogy amire a világnak szükség van, az, hogy úgy jelenjünk meg, vagy jelenjek én meg, mint Isten fia, nem úgy, mint Szabó Zoli. Mert köszönni, de Szabó Zoliból elege van. Szerintem nagyon sokaknak elege van a Szabó Zoliból, és mérhetetlenül megértem őket, mert nekem is elegem van a Szabó Zoliból. Ugye, az a vágyam, hogy az a páli kijelentés, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, az egyre valóságosabbá váljon az életembe, mert én azt hiszem, hogy amire vár a világ, az nem én, hanem a bennem lakozó Krisztus. És nyilván a bátorságom is olyan mértékű, mármint az igazolt bátorságom, ha ezt használhatom, ezt a szót, amilyen mértékben bennem él a Krisztus. Mert mindaz, ami pótlékként mellé rakok, vagy amivel elkendőzöm azt, hogy milyen kis hatékonysága él bennem a Krisztus, arra a világnak nem nagyon van szüksége. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a felelősség szorongat engem, és szerintem nagyon sokunkat szorongat, hogyha egyszer így van az, hogy sóvárogatva várja az Isten fiainak a megjelenését, akkor vajon ezt a felelősséget le tudom-e a vállamról csak úgy könnyen hessenteni, vagy pedig sem. És most nyilván az a különösebben, hogy ez egy ilyen univerzális mondat, nem csak rólunk emberekről szól, hanem az egész teremtett mindenségről, az univerzumról szól. És igen, hosszú lenne erről bármit is mondani, de azért azt érzékelem, hogy valahogy összekötött bennünket, Krisztusról szóló bizonyságtevőket az Isten az univerzummal. És bizony ahhoz, hogy az univerzum belássa azt, hogy Isten úr és uralkodik, amit mi azt gondoljuk, hogy magától értetődően be is lát, de nem lát be magától értetődően, a jelenések 19-ben zendül csak föl a nagy finálé, a végszó, hogy halleluja, mert az ország a mi urunké, és ő uralkodik. Úgyhogy szerintem tényleg erre vár a világ, hogy minél hamarabb eljön ez a jelenések 19-nek ez a nagy fölkiáltása. Amit összekapcsolnék vele, az egy másik ige, a 2 Péter 3, ami tulajdonképpen ugyanezt fogalmazza meg, csak sokkal inkább rám helyezve a felelősséget. 8. vers. Az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő, mint egy nap. Nem késik az ígérettel az Úr, még ha némelyek késedelemnek tartják is, hanem hosszú törő irántatok, nem akarva, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. 11. vers. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyennek kell lennetek nektek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sietetnétek az Isten napjának eljövetelét, amikor az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Nem tudom, mennyire érint benneteket ez a gondolat, hogy a tényként fogalmazva meg Péter, hogy amire a világ vár, és amire elhívott bennünket a Krisztus, az az, hogy ne csak hogy várjuk, hanem siettessük az ő visszajövetelét. Na most ez egy iszonyú fura gondolatkör, biztos ti is átérzitek. Mert mi így nagyjából úgy gondolkodunk, hát most kit ezen siettetni, hát én pász. Jön, amikor jönni akar. Mert Isten mondta, hogy majd jön, az Istennél vannak az idők, a rendelt idők, minden. Jézus maga azt mondta erre a kérdésre, hogy még a fiú sem tudja a napját meg az óráját az ő visszajövetelének. És akkor ezen úgy nagyjából meg is nyugszunk, hogy ebben nekünk semmi felelősségünk. Úgy van jól, ahogy az Isten ezt kitalálta. Egyébként tényleg úgy van jól, de azt hiszem, hogy ezért maga a felelősség az akár a Róma 8 alapján, hogy az sóvárokban várja azt az egész teremtett világ a megváltatásának a eljövetelét, a tényleges napját, ez a felelősség bennünket terhel, hogy vajon érzékeljük-e
hogy azon is múlik, hogy milyen a mi életünk. Megint nagyon messzire vezet ez a gondolatkör, de tudjátok, én valahogy mindig úgy tekintettem erre a misztikus dologra, hogy azt mondja Pál, hogy az egész dolog nem lesz az Izrael megváltatása előbb, nincsen, hogy a pogányok száma betelik, biztos emlékeztek, csupa talányos mondatok. És ott is azt gondoljuk, hogy hát ezt nem tudom mennyi, 1 milliárd, 1 millió, vagy csak 300, mint néhány, vagy 12 000, mint a Jehova tanúi gondolják, vagy mit tudom én, hány ezer, amit különböző egyházak gondolnak. Summa-summarum, én azt hiszem, hogy valami másról van szó, valami olyasmiről van szó, hogy egy egészen különös színfalak mögötti történelem játszódik le az univerzumban. Ez a dolog egy hatalmas küzdelem arról, hogy ki a jogos uralkodó. Isten jogosan uralkodik, vagy sem. Ténylegesen ő az univerzum ura, vagy ahogy ezt annak idején a Lucifer ugye gondolta, hogy majd ő fölhág a magasságosnak a hegyére, hogy föl tudja mutatni esetleg a másik oldal az, hogy magasabb, mint a mindenségnek az ura. Én nem akarok teológiába belebocsátkozni, én nekem ezek olyan gondolatok, amik az évtizedek alatt úgy adódtak, hogy soha nem olvastam erről semmit, tehát nem idézek senkit, egyszerűen megosztok, és aztán Isten lelkére bízom, hogy ebben milyen gondolatokat kelt bennetek. De egyet érzékelek, hogy két különböző módszertanon indult el a két oldal. Az egyik az a bűn útja, a rabságnak az útja, amiben az ördög rabszolgaságba hajtja a embereket, hogy engedelmeskedjenek neki, és ezzel bizony azt bizonyítja, hogy ha nekem engedelmeskednek, akkor én vagyok az Úr. Ezzel szemben az Istennek a módszertana, a szeretetnek a módszertana, az, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő szeretetével akarja meggyőzni az univerzumot. Ez a szeretet óriási szabadságot ad neked és nekem. Ezzel együtt, hogy nagyon nagy szabadságot ad az Isten, óriási kockázatot vállal. Gondoljatok bele abba, hogy ő be akar engem szeretgetni az ő országába, ezért mindig megkegyelmez, meg mindig elmondja, hogy mi a jó, és amikor elrontom, akkor nem verje fel fejbe, hanem még egyszer megölel, és újabb lehetőséget ad, miközben az ellenpárt folyamatosan azon igyekszik, hogy tényleg el is bukja. Állandóan elbukja. És Istennek mindig korrigálni kelljen az én bukásaimat, és mert kinek tart hosszabb ideig a türelme, fog-e még mindig szeretni az Isten, de az, hogy fog-e szeretni, azt ő elhatározta, hogy fog szeretni, de vajon be fog-e tudni szeretgetni bennünket az ő országába ilyen borzasztó nagy ellenállás ellenére, amit az ördög kifejt. Na ez a nagy titok nekem az igében, hogy Isten ezt teszi. Az egész univerzumot meggyőzi az ő szeretetével. Hogy minden tér meghajoljon, és minden nyelv vallja, hogy Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ezt nem azért fogja megtenni minden tér és minden nyelv, mert úgy, ahogy az ördög Isten így lenyomta volna nyakánál fogva a földre, hanem azért, mert a bizonyítási eljárás véget ér, és igen, egy bizonyos szám után belátja az univerzum azt, hogy az a módszer az igaz, ami az Isten módszere. Az az út a jó, ami az Istennek az útja, és az az út, amin az ördög befolyásolja az egész világegyetemet, az egy gonosz út, az nem vezet sehova. Én valahogy így látom ezt a dolgot, amikor arról van szó, hogy betállik a szám. Én nem tudom, ez olyan, mint a kémia kísérletek. Tudjátok, hogy amikor csinálnak egy új gyógyszert, nem tudom, Kata, ezt te jobban tudsz, vagy ki? Te, akárki. Nem, bocsáss, van szentet, tudom, valaki. Azon abban sárolom. Amikor kísérleteznek egy új gyógyszerrel, ugye akkor egy megfelelő számú pozitív eredmény kell, hogy szülessen ahhoz, hogy egyáltalán azt lehessen mondani, hogy hatékony, működik. Forgalomba lehet bocsájtani, nem káros, meggyőződtünk. Én ezt látom az univerzális szinten is, hogy amikor eljön az a szám, amikor elfogadja az univerzum társadalma, az egész világegyetem azt, hogy Istennek igaza van, akkor jön a Jelenések 19. De én úgy látom, hogy ebben nekünk ez a szerepünk, amit Péter megfogalmaz, meg amit a Római Levél 8. része megfogalmaz, hogy milyennek kellene nektek lenni a ti szent életetekben és a kegyességben, amikor azt valljátok a szátokkal, hogy várjátok a Krisztus eljövetelét, nem kéne úgy oda szánni magatokat élő szent, igaz áldozatul, okos Isten tiszteletként, hogy egy legyél azok sorában, akik nem csak Isten fiának nevezik magukat valamilyen címke okán, mint zsidók, hanem hogy egy legyél azok közül, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy ennek a nevezem így bizonyítási eljárásnak a kísérletek száma elérje azt a számot, amikor Krisztus visszajön, mert bebizonyosodott, nem a látható világ előtt elsősorban, hanem általam nem ismert láthatatlan világ előtt az Isten dicsőségének az igazsága, valósága. Engem megaláz. Én nagyon gyakran állok így az Isten elé, hogy Uram, tényleg csak az orcám pirulás az, amit ezügyben tudok neked mondani, mert elképesztő, hogy mennyire ügyesen kitérek ez alól a felelősség alól. Olyan jó volna, hogyha ezt is úgy lehetne ilyen tömegjelenségé átminősíteni. Mi vagyok én? Tudjátok, ez az örök keresztény dilemma. Én úgyse vagyok senki, az én életem úgysem ér semmit. Miért jó az az Istennek, hogyha én jó is vagyok? Hanem mindegy. Megkegyelmezett gyermeke vagyok, aztán majd egyszer bekúszok, hogy is mondtad, a küszöb alatt valahogy a mennyországba. És nem. Ekkora a felelősség. Várja az egész teremtett univerzum sóvárokba, hogy végre jöjjenek már elő azok, akik nem csak névlegesen szólítják magukat kereszténynek, hanem akiknek az életén keresztül ki tud áradni a Krisztus, ugye János 7.38, ki tud áradni az élet, ki tud áradni a Krisztus, és elkezdve az a titok működni, amelyik már nem csak én rólam szól, hanem mindenki másról. Ahogy Isten módszertan nem csak az, hogy beszeredget engem az élő országába, hanem az a módszertan, hogy miután én elfogadtam az ő szeretetét, utána átárad rajtam keresztül ez a szeretet, és gyümölcs termővé válik a környezetben, vagy ahová az Isten küld. És innentől kezdve világossá válik én számomra, ez nem utcai evangelizáció kérdése. Ez nem program kérdése. Ez egyszerűen az a szimpla kérdés, hogy ott van-e oly módon Isten élete, Krisztus élete bennem, hogy abból természetesen, anélkül, hogy én tudnám, profitál a környezete. A Máté 25-ben, amikor odaállnak a Krisztus elé, szétválasztja őket, juhokat, meg kecskéket, akkor az egyik gyönyörű mozzanat nem az, hogy azt mondják a elkárhozandók, hogy hát én nem tudtam erre, hát én nem szóltál, hanem az a legszebb mozzanat benne, amikor azok, akiket jobb keze felől állít, azok is azt mondják, hát én nem tudtam. Nem tudtam, hogy beteg voltál. Nem tudtam, hogy szomjas voltál. Nem tudtam, hogy éhes voltál. Én csak tettem a dolgomat. Nem azért, mert programom volt arra, hogy föl kell ruházni a ruhátalan, nem megruházni, mert az ma nagyobb divat a megruházók, mint sem a fölruházók, hanem csak azért csináltam, mert ez volt a normális. Nem is tudtam róla. Na, itt abba is hagyom. Szóval én szeretnék egy lenni azok közül, akik nem csak igehirdetésekben siettetik az Isten fiának az eljövetelét, hanem bár tudna Isten annyira megtörni, mint ahogy megtöri Jézus Krisztus az 5000 ember előtt, mielőtt átadta volna a tanítványoknak és rajtuk keresztül a tömegnek, megtörte a kenyeret, és abból lett az élet, bár meg tudna annyira törni Isten is. Bár én engedném annyira, hogy megtörjön az Isten, hogy ebből aztán valóban élet fakadhasson. A gondolatindítóknak ezek talán még sok is volt, de ilyesmit gondolkodom.